Téri eszedre, gyermek, és érd be egyelőre az ígérettel. Lásd, a dolgok függőben vannak, és az Úr még nem határozott felőlük szívemben. Ruben fivéred elbukott, és én kénytelen voltam megfosztani elsőszülöttségétől. Te vagy-e most soron, hogy rád ruházzam azt, és néked adjam a ketonetet? Azt lehetne felelni, nem, mert Ruben után Júda jött a világra, és Lévi és Simeon jött a világra. Azt is lehetne felelni, igen, mert miután Lea elsőszülöttje elbukott és átkozott lőn, Ráhel elsőszülöttje következik. A kérdés tehát vitás és tisztázatlan. Várnunk kell és jeleket néznünk, mit mutatnak. Ha pedig rád adom a ruhát, a testvérek tévesen értelmezhetik az áldás és kiválasztás értelmében, és föllázadhatnak ellened és ellenem. Ellened? Kérdezte József nagy álmélkodással. Szinte azt hiszem, nem bízhatok többé tulajdonfülemben. Vajon nem te vagy-e az atya és az Úr? Nem állhatsz-e föl, ha zúgolódni mernek szavadat, fennen zúgatva és szólván hozzájuk? Adok, akinek adok, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Kik vagytok ti, hogy belebeszéltek az én dolgomba? Inkább akarom őt felruházni a lepellel, és anyjának ketonet paszimjával mindnyájatoknál. Különben bízok fülemben, ifjú még és tisztán halló. Különösképp, ha az atyuska beszél, hegyezem finom élőre. Ezt mondotta de egykor a mennyasszonynak, az első szülöttek viseljéke fájtlat számtalan ivadékunk közül, vagy pedig, mit mondtál, há? Há? Na, ki viselje? Hallgass, idétlen! Eredj, és ne hízelkedj nekem, hogy kótyagosságod rám ne ragadjon. Atyuska, úgy szeretném látni. Látni? Hát látni még nem annyi, mint megkapni. De látni már annyi, mint megkapni akarni. Na, térj eszedre. Nem láthatom azt, ami az enyém, és amit nekem ígértél. Csináljunk tehát így. Itt fogok kuporogni, gúzsba kötve, egy tapottat sem mozdulok. Te pedig négy, és megmutatod az ünnepi öltönyt, fogod és magad elé tartod, mint ahogy a hebroni kereskedő mutatja áruját a boltban a vásárlónak, és karján csüngeti a szövetet a sóvárgó szem előtt. Ez azonban szegény, és nem tudja megvásárolni. Erre a kereskedő ismét eldugja az árut. Legyen hát az Úr nevében, szólt Jákob. Az idegen szemében bizonnyal úgy tűnne föl, hogy alaposan elbántál velem. Maradj ott, ahol vagy, ülj guggon, kezedet hátra kulcsolva. Lásd hát azt, ami egykor talán tiéd lesz, ha a körülmények úgy alakulnak. Ami már is az enyém, kiáltotta József utána, csak még nem kaptam meg. Csuklója bütykével megdörzsölte szemét, a látásra készült. Jákob a boltozatos hátuládához lépett, eltolta a reteszt, és hátrahajtotta a fedelet. Meleg holmikat szedett elő, amelyek fönn és lejjebb feküdtek. Köpönyegeket és takarókat, kötényeket, fejkendőket, ingeket, és összehajtogatva egy halomba vetette mind a földre. Megtalálta a fájtlat ott, ahol tudta, elővette, megfordult, szétbontotta és szétterjesztette. A fiú ámult bámult. Megnyílt nevető száján átszívta be a levegőt. A fémszál hímzések villogtak a lámpafényben. Ezüst és arany villanások vakították túl az aggastyán nyugtalan karjai közt az enyhébb színeket, bíborát, fehérét, olajzöldjét, rózsaszínjét és feketéjét a jegyeknek és képeknek, a csillagoknak, galamboknak, fáknak, isteneknek, angyaloknak, embereknek és állatoknak az alapszövet kékes kötében. Ti égi csillagok, szakadt föl Józsefből, milyen szép! Kalmár atyácskám, mit mutatsz vevődnek boltodban? Hiszen ez Gilgames, az oroszlánnal karja közt, messziről megismerem, és amott, amint látom, valaki egy griffel küzdés buzogányát lengeti, várj, várj! Szent Kebaot, micsoda állatok! Ezek az istennő szeretői, paripa, denevér, farkas és a tarkamadár. Hadlám, hát hadlám! Nem értem, nem ismerem ki magam. A gyermek szegény szeme ég a nézéstől az elválasztó téren át. A skorpió emberpár az tüskés farkával. Nem vagyok benne bizonyos, de úgy hiszem, bárha érthető módon szemem könnyezik egy kevéssé. Várj, Kalmár, közelebb csúszok ültömben, kezem hátra kulcsolva. Ó, Elohim, közelről még szebb, és minden érthetővé válik. Mit csinálnak a szakállas szellemek a fán? Megtermékenyítik. És mi van oda írva? Levetettem ruhámat, ismét magamra öltsem. Csodálatos. Mindenütt nana galambal, nappal, holddal. Föl kell kelnem, föl kell állnom Kalmára. Felső részt nem látom jól, a datoja pálmát, amelyből egy istennő dugja ki karját étellel és itallal. Meg szabad érintenem, nem kerül semmibe, remélem, ha kivételesen megemelem kezemmel, hogy érezzem, milyen könnyű és milyen nehéz. Ha kezemben mérlegelem, milyen nehéz és milyen könnyű egyszerre. Kalmár, szegény vagyok, nem tudom megvásárolni. Kalmár, ajándékozz nekem! Olyan sok árud van, add nekem a fátlat. Kölcsönözd nekem, hogy mutogathassam magamon az embereknek boltod dicsőségére. Nem, nem, semmiképp nem. Vagy talán ingadozol? Ingadozol egy egészen kicsint és viszont erősen kívánod is, hogy viseljem? Nem, tévedek. A tartástól és szétterjesztéstől ingadozol. Túlságosan rég vesződsz már vele. Add ide. Hogyan vegyem föl? Hogyan tegyem föl? Így, és így, és talán így? Hogy tetszem neked? Pásztormadár vagyok tarka ruhában. Mami fátyol kendője, hogyan áll a fiúnak? Persze olyan volt benne akár egy isten. Ez a hatás természetszerűleg várható volt, és Jákob titkos vágya, hogy előidézze, cseppet sem erősítette ellenállását. Alig, hogy sikerült Józsefnek fondorlataival, melyeknek ravasságát és báját legokosabb nyugodtan elismernünk, a ruhát atya kezéből a magáiba kaparintania, 3-4 fogással és mozdulattal, melyeknek biztonsága természetesen tehetségét árult el a kiöltözködésre, már testére is vetette keresetlen és tetszetős módon, befette vele fejét, átcsavarta vállán, ifjú alakján redőkben hullámoztatta alá, s a redők közül ezüst galambok csillogtak, tarka hímek izzadtak, s bő esésük még magasabbnak mutatta őt, mint amilyen volt. Magasabbnak? Ez még a legkevesebb. De a díszfátyol oly módon emelte ki arcát, hogy nagyon nehéz lett volna ezek után a legcsekélyebb, kritikailag mérsékelő ellenkezést is tanúsítani a népek közt elterjedt hírével szemben. Oly csinossá és szépé tett, hogy már szinte félelmetesnek tűnt föl, és valóban az istenivel volt határos. A legrosszabb azonban az volt, hogy hasonlósága anyjával, homlokra, szemöldökre, szájalkatra, tekintetre sohasem ötlött még így szembe, mint ennek a ruhának keretében, sohasem ötlött még így Jákob szemébe, amely most könnybe lábadt, s hirtelen azt hitte, Rákelt látja Lábán szobájában a teljesülés napján. Az anyaisten mosolyogva állt a fiú képében Jákob előtt, és ezt kérdezte, felöltöttem ruhámat, levessem-e ismét? Nem, tartsd meg, mondta az atya. És míg az Isten szökelve tűnt el, fölemelte homlokát és kezét, és ajka imára mozdult. A gyorslábú. A feltűnés rendkívüli volt. Benyámin volt az első, aki előtt József fátyolában, tarka ruhájában megmutatkozott. De Benyámin nem volt egyedül, az ágyasok között tartózkodott, ott talált rá az ékes. Belépett hozzájuk a sátorba, és így szólt. Üdvözlet, erre jártam véletlenül. Asszonyok, itt van-e a kisöcsém? No lám, itt vagy csak ugyan, Ben. Sok-sok üdvözlet. Csupán csak látni akartam, hogy és mint vagytok. Mit csináltok, hé, lent, gerebeneztek? És Turturra is segít tőle teletőleg? Ki tudja, hol van Eliézer, az öreg? Turturra, azaz kicsike. József néha ezen a babilóniai becenevén nevezte Benyámint. Már jó ideje elnyújtott bámulatkiáltásokat hallatott. Bilha és Zilpa nem különben. József meglehetősen hanyagul viselte a ruhát, kissé fölkapva alját és ingzubbonya övén áthúzva. Mit károgtok itt hármasban, mondotta. És miért mereztettek akkora szemet, mint egy taiga kereke? Ja, úgy, a ruhámat bámuljátok. Mami, ketonet fátyolát? Na igen, mostanában hordom néha napján. Izrael adományozta és hagyományozta nekem nem régen, mindössze néhány pillanattal ezelőtt. József el, édes uram, az igazinak fia, te, kiáltott Zilpa. Rád hagyta Jákob a tarka fátyolt, melyben Leát, úrnőmet először ölelte. Ó, mi bölcs és igazságos cselekedet, mert úgy illik arcodhoz, hogy szívem repes belé, és el nem lehet képzelni, hogy más viselhetné. Talán valamelyik távoli fia Leának, akiről Jákob e fájtlat első ízben emelte le. Vagy az én Gádom, vagy Aserom, kiket Lea ölén szültem. Csak gúnyos, fájdalmas mosollyal lehet effélét gondolni. József fia, szépségem, kiáltott Bilha is. Mi lehetne fenségesebb, mint téged ebben az alakban látni? Az ember kísértést érez, hogy arcra boruljon látodra. Különösképpen, ha az ember csak holmi szolgáló, mint én, még ha anyádnak, Rákelnak testvéri kedves szolgálója voltam is, és Jákob erejéből neki szültem is Dánt és Naftálit, idősebb fivéreidet. Ők is leborulnak, hogy legalábbis kísértést éreznek rá, ha majd látják a fiút anyja ünnepi ruhájában. Mint csak hamarost, és mutasd meg magad nekik, a mit sem sejtőknek, akik se jóra, se rosszra nem gondolnak, s még nem tudják, hogy az Úr kiválasztott téged. Eredj ki a mezőre is, és mutasd meg magad a gyulladt szeműeknek, le a hat fiának, hogy halld dicsőség zengésüket, és hozsannájuk füledbe csapjon. Majdnem hihetetlen. De József nem érezte meg a vaskosan kitálalt keserűséget és alattomosságot az asszonyok szavaiban. Elteltsége, gyermekes, ám mindamellett nem kevésbé kárhozatos hiszékenysége süketté tette velük szemben, és érzéketlenné az intés iránt. Kedvét lelte beszédük édességében. Meg volt győződve róla, hogy nem is illeti más, mint édes szó, és a legcsekélyebb fáradtságot se vette, hogy bensejükbe tekintsen. De éppen ez volt a kárhozatos. Közöny az emberek belső életével szemben, és tudatlanság etéren mindig teljesen ferde viszonyba hoz a valósággal, és csak vakon tapogatózzunk benne. Ádám és Éva napjai óta, mióta egyből kettő lett, nem élhet senki anélkül, hogy ne kívánja embertársai lelkébe képzelni magát és megismerni igazi valójukat, miközben egyúttal idegen szemmel is próbál nézni. A képzelőerő és a megsejtés művészete mások érzelmi életét illetőleg, tehát az együttérzés nem csupán dicséretes, mivel az én korlátait áttöri, hanem az önfenntartásnak is nélkülözhetetlen eszköze. Ám József ezeken a tájakon idegen volt. Hiszékenysége tulajdonképpen elkényeztetettség volt, mely a legkétségtelenebb ellenbizonyítékok dacára abba a hitbe ringatta, hogy az emberek jobban szeretik őt, mint önmagukat, és hogy ennél fogva semmi tekintettel nem kell rájuk lennie. S nagy gyöngeséget árulna el az, aki pusztán szép szeme kedvéért megbocsáthatónak tartaná ezt a könnyelműséget. Másképp állt a dolog Benyáminnal. Itt aggálytalansága kiváltképpen helyén való volt. Ha a kisfiú fölkiáltott, Jehoszif, mennyei testvérem, mintha nem is ébren volnék, hanem álmodnék, és az úr pompás ruhába burkolt volna, melybe csillagok fénye van belészőve, és köpenyt adott volna rád, mely merő büszkeség és dicsőség. Ó, a kisgyermek, aki vagyok, egészen oda van, ne menj még Bilha fiaihoz, és Zilpa fiai ne tudjanak még dicsőségedről kis ideig. Maradj itt, igazi testvérkéd oldalán, hogy tovább csodálhassalak, és jól lakhassam látásoddal. Ezt persze József készpénznek vehette. Nem is volt más. És még az ő igaz szavaiból is ki lehetett volna az intelmet hallani. Nagyon kellene tévednünk, ha nem az okos aggódás szólt belőlük, a szépséges találkozása miatt a testvérekkel és az óhaj, hogy ezt a találkozást egy kevéssel legalább halaszthassa. Különben, ha Józsefnek nem is volt annyi belátása, de minden esetre volt annyi jó ösztöne, hogy ne mutatkozzék a szolgálók fiai előtt azonnal, és ne keresse föl őket mindjárt a szép ruhában. Néhány kisebbrendű személy kivételével, akik megpillantották illegésében, és nem fukarkodtak a magasztaló sopánkodással, csókok dobálásával és áldásszavakkal, ezen a napon még csak az öreg Eliézer láthatta, aki nem tért magához a hosszas bólogatásból, mely épp úgy jelenthetett tetszést, mint csupán általános eltűnődést a sorson, és azután isten ilyen semmit mondó arccal nyomban úgynevezett emlékezésekbe merült, melyeket a fátyol köntös vert föl benne, hogy tudnilik miképp vezette föl egykor kérőként ő, Eliézer, Rebekát Harán alvilágából, és ez a fölvilágba értükkor, s a jövendő vőlegény közeledésekor miként fogta a fátylat, s burkolódzott belé. Mégpedig miért, hogy Izsák megismerje őt. Mert miképpen ismerhette volna meg, és miként emelhette volna le fátyolát, ha a mennyasszony előzőleg el nem fátyolozza magát. Nagy kincset ajándékozott neked Izrael gyermekem. Mondotta oly mozdulatlan arccal, hogy úgy rémlett lárvaként le lehetne venni róla, s talán másikat találni alatta. Mert élet és halál van a fátyolban, a halál pedig az életben van, és az élet a halálban. Aki tudja ezt, beavatott. Az anyanővér feleségnek le kellett vetnie fátyolát, és megmesztelenítenie magát a hetedik pokolkapunál és a halálban. Amikor azonban visszatért a napvilágra, ismét felöltötte fátyolát az élet jeléül. Nézd a vetőmagot, amikor a földbe hull, elhal, hogy föltámadjon aratásra. Mert a kalászhoz már közel a sarló, amikor a fekete hold idején ifjú életbe szökken, mert hiszen a sarló a halál, és kiheréli az atyát, és pedig új világuralomra, és a halál és életgyümölcse gördül a sarlós aratás nyomán. Így a fátyolban van az élet a halálban való lemesztelenítés után, és csak hamar benne a megismerés és halál, és aztán ismét a megismerésben a nemzés és az élet. Nagy kincset adott neked az atya, fényt és életet, amikor elfátyolozott a fátyollal, amelyet az anyának el kellett hagynia a halálban. Azért vigyázz, fiú, hogy senki el ne ragadja tőled, és a halál meg ne ismerjen. Köszönöm, Eliézer, felelte József. Hálás köszönet, bölcs udvarmester, aki Ábrahámmal megverte a királyokat, és akinek a föld elébe szaladt. Hatásosan és szövevényesen beszélsz fátyolról, sarlóról és vetőmagról és joggal, mert a dolgok összefüggnek és egyek Istenben, ám előttünk a sokféleség fátyolára vannak hímezve. Ami a fiút illeti, leveti most ruháját, és betakarja magát vele heverőjén, hogy szunnyadjon alatta, miként a föld a csillagok világ fátyola alatt. Így is tett. És így találtak rá a fátyol alatt szunnyadva a szolgálók fiai, akiket az anyák már értesítettek, amikor beléptek a sátorba, melyet József megosztott velük. Ott álltak négyen ágyánál, Dán, Naftáli, Gád és Aser, és egyikük, a falánk Aser a legifjabb ezek közt, éppen 22 esztendős, kézilámpását fölébe tartotta, és odavilágított alvó arcába, valamint a tarka ruhára, mely befette. Itt van mi. Nézzétek, mondotta. Így igaz. Az asszonyok egy szóval sem túloztak, amikor jelentették, hogy a fickó megjelent közöttünk anyja Ketonet Pasimiában. Íme. Maga fölé terítette, és alussza az igazak álmát álszent pofával. Lehet még bármi kétség? Az atya neki ajándékozta, szegény ember. Kicsalta tőle ez a tacskó mézes mázos szavával. Pöj! Mindnyájan egyformán bosszankodunk a förtelem miatt, és Áser szájára veszi bosszúságunkat, és kiköpi a bosszantóra, aki aluszik, hogy legalább rosszat álmodjék álmában. Ez az Áser nagyon szeretett másokkal egy véleményen lenni és együtt érezni, és ezt az egységet a közérzületnek megfelelő szó kimondásával oly hévvel tudta megerősíteni, hogy mindnyájan az összetartozás melegét érezték ki belőle, és közös elégültség gőzölgött még dühükben is. És ez nyalánkságával, nedves szemével és ajkával függött össze, így beszélt tovább. Eleven állatokból vágtam ki darabokat, kosokból és juhokból, és megettem. Én! Ezt mesélte szegény atyánknak, a jámbornak, a könnyen hívőnek, és ezért adta neki Jákob a ketonetet, a hazugság zsoldjául. Igen, így van. Mindegyikünket hasonlóval vádolt az aggastyán előtt, és a fátyol, amely alatt fekszik, hamisságának és gonosz rágalmaknak díja, melyeket ránk szórt. Lépjünk közel egymáshoz, testvérek. Fogjunk össze bántottságunkban, és engedjétek, hogy kimondjam fölötte a csúf szót, mely mindnyájunkat megkönnyít. Te, kutyus! Azt akarta mondani, te kutya! Az utolsó pillanatban azonban visszarettent ettől Jákob miatt, és hamarjában hozzáragasztotta a szóhoz a kicsinyítő képzőt. Valóban, mondta Dán, aki már 27 esztendős volt, annyi idős, mint Lea Simeonja, és szakállos, de nem bajuszos, szorosan feszülő hímzett inget viselt, és szúró szemei egymáshoz közel feküdtek karvajorra tövén. Valóban engem kígyónak és viperának neveznek, mert némileg álnok hírben állok. Mi hát akkor az, ami itt fekszik és alszik? Szörnyeteg. Tetteti magát, mintha nyájas jó fiú volna. Valójában azonban sárkány. Átkozott az ő alakossága, melyet szájtátva és szerelmetesen néznek az emberek, és amely megboszorkányozta az atyát. Bár csak tudnám a varázsigét, mely kényszeríteni, hogy megmutassa igazi pofáját. Az önök Gádiel arcára, aki egy évvel volt idősebb Ásernál, nyers becsületesség volt írva. Kúp alakú sipkát hordott, és igen harcias látvány volt pikkelyes karcijjal övezett kurtakabátjában, amelyre mellpajzsokat vart, s melynek rövid ujjából vörös és inas kar bújt ki, ugyancsak inas, vaskos kézfejjel a végén.